A mi segítségünk az Úrtól van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, Istenünk igéjét, amint az megírva található a Jelenések könyve 19. fejezetében, az első 9 versben. Ezek után hallottam, mintha nagy sokaság hatalmas hangon szólna a mennyben. Halleluja, az üdvösség, a dicsőség és a hatalom a mi Istenünké, mert igazak és igazságosak az ő ítéletei, mert elítélte a nagy paráznát, aki paráznaságával megrontotta a földet, mert számon kérte kezéből szolgái vérét. Még egyszer mondták, halleluja, felszáll a füstje is örökkön örökké. Ekkor leborult a 24 vén és a 4 élőlény, imádták Istent, aki a trónuson ül, és így szóltak, amen, halleluja. És megszólalt egy hang a trónus felől. Dicsérjétek Istenünket, ti szolgái minnyájan, akik félitek őt, kicsinyek és nagyok. És hallottam valami nagy sokaság hangját, mely mintha nagy vizek zúgása és erős mennydörgés hangja volna. Halleluja, mert uralkodik az Úr, a mi Istenünk, a mindenható. Örüljünk és újjongjunk és dicsőítsük őt, mert eljött a bárány mennyegzője, felkészült mennyasszonya és megadatott neki, hogy felöltözzék fényes, tiszta gyolcsba. Ez a gyolcs a szentek igaz cselekedeteit jelenti. Így szólt hozzám, írd meg, boldogok, akik hivatalosak a bárány mennyegzőjének vacsorájára. Ezt is mondta nekem, ezek az Isten igaz igéi. Az a szentige, kedves testvérek, amelynek alapján ma előttetek szólni kívánok, megírva található Máté evangéliuma 22. fejezetében, az elsőtől a 14. terjedő versekben. Megszólalt erre Jézus, és ismét példázatokban beszélt hozzájuk. Hasonló a mennyek országa egy királyhoz, aki mennyegzőt készített a fiának. Elküldte szolgáit, hogy hívják össze a meghívottakat a mennyegzőre, de azok nem akartak elmenni. Ekkor más szolgákat küldött, akikhez így szólt, mondjátok meg a meghívottaknak, íme elkészítettem az ebédet, ökreim és hízott állataim levágva, és minden készen van, jöjjetek a mennyegzőre. De azok, mit sem törődve ezzel, elmentek, az egyik a földjére, a másik a kereskedésébe. A többiek pedig megragadták szolgáit, bántalmazták és megölték őket. Ekkor a király haragra gerjedt, elküldte seregeit és elpusztította ezeket a gyilkosokat, városukat pedig felégette. Akkor ezt mondta szolgáinak. A mennyegző ugyan kész, de a meghívottak nem voltak rá méltók. Menjetek tehát a keresztutakra, és akit csak találtok, hívjátok el a mennyegzőre. Kimentek a szolgák az utakra, összeszedtek mindenkit, és akit csak találtak, gonoszokat és jókat egyaránt, és megtelt a lakodalmas ház vendégekkel. Amikor a király bement, hogy megtekintse a vendégeket, meglátott ott egy embert, akin nem volt mennyegzői ruha. Így szólt hozzá. Barátom, hogyan jöhettél be ide, hiszen nincs mennyegzői ruhád? Az pedig hallgatott. Akkor a király ezt mondta szolgáinak. Kötözzétek meg kezét, lábát, és vessétek ki a külső sötétségre. Ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. Mert sokan vannak az elhívottak, de kevesen a választottak. Kedves testvérek! Hivatalos vagyok egy partiba. Ismerősen csenghetnek ezek a szavak, mert múlt héten a táborban énekeltük a dalt, aminek ez az egyik sora talán az első, és pontosan ezt a most felolvasott példázatot zenésíti meg, ezért nem is idézném hosszabban. Másrészt pedig tényleg hivatalos vagyok egy partiba. Meghívást kaptam egy keresztelőbe, ami jó reménység szerint az istentiszteleti rész után egy olyan lakomával folytatódik, mint amiről Jézus is beszélt a példázatban. Persze akkor is elmennék, ha nem lennének ilyen kilátásaim, hiszen a jelenlétemmel a házigazda iránt érzett barátságomat is kifejezem. De nagyon álszent lenne tőlem, ha azt mondanám, hogy nem is várom a kirántott húsos részt, ennyire gondolom már ismertek. Viszont szinte magát teszi fel a kérdés, hogy mi bajuk volt azoknak, akiket a példázatban szereplő házigazda meghívott. A meghívó harmadik szava ebéd, aztán ökrök, hízott állatok, és gondolom még desszert is lehetett, hogyha már ennyire belejöttek. És aztán azt olvassuk, hogy a meghívottak mégsem mentek el. Hát mi ütött beléjük? Kicsit a múlt heti történet folytatása, gondolok itt arra a fiúra, akit elküld az apja a szőlőbe dolgozni, azt mondja, megy, aztán mégsem megy. Ha a király engem személyesen meghív a lakomájába, akkor bizonyára van annak valami előzménye. Mondjuk, hogy ismer. Ha nem is vagyok a közeli barátja, de tud rólam személyesen. És azt gondolnám, hogy ez mekkora dolog. Mindenféle politikai nézeteket félretéve, a király elvileg az ország legfontosabb személye, aki átlát és irányít mindent, ami az országában zajlik. És ha meghív a lakomájába, akkor alig ha mondhatom, hogy fontosabb dolgom van, mint neki. Mintha azt mondanám ki ezzel, hogy fontosabb vagyok a királynál. Még mielőtt tovább haladnánk, felolvasom a beszélgetést, ami Jézus és a farizeusok között lezajlott a példázat után, mert egyrészt tanulságos, másrészt nagyon sajátos komikuma van az egész helyzetnek. Akkor a farizeusok elmentek és elhatározták, hogy szóval csalják tőrbe. Elküldték tehát hozzá tanítványaikat, a Heródes pártiakkal együtt, akik ezt mondták, Mester, tudjuk, hogy igaz vagy, és az Isten útját az igazsághoz ragaszkodva tanítod, és hogy nem tartasz senkitől, mert nem veszed figyelembe az emberek tekintélyét. Ez a mondat többet árul el a farizeusokról, mint azt szerették volna. Először is hízelegnek Jézusnak, és nem lennék ilyen rosszindulatú velük szemben, ha nem ez lett volna a helyzet az előző 20 fejezetben is. De mostanra kétség sem fér hozzá, hogy nem gondolják komolyan, hogy igaz vagy, az Isten útját hirdeted, az igazságról tanítasz, meg a többi sületlenség. Aztán pedig barátkozni próbálnak, de személyeskedés lesz belőle. Nem tartasz semmitől, mert nem veszed figyelembe az emberek tekintélyét. Ha én ezt egy közeli barátomnak mondom, akiről tudom, hogy felette áll az emberek tekintélyének, akkor nem is olyan vészes kijelentés. Ha ugyanezt ugyancsak neki mondom, de egy kisebb tömeg előtt, akkor azzal kiszolgáltatom őt és bunkó vagyok. Ha pedig egy idegennek mondom, akiről esetleg tudom, hogy tényleg igaz, de alig ha vagyunk baráti viszonyban, akkor pedig egyenesen felháborító. De azért próbálkoznak tovább. Mondd meg tehát nekünk, mi a véleményed? Szabad-e adót fizetni a császárnak, vagy nem? Jézus felismerve gonoszságukat így szólt. Mit kísértetek engem, képmutatók? Képzelem, mennyire fárasztó lehetett már ez az egész Jézusnak, de azért türelmes marad, amit végtelenül csodálok benne. Engem sokkal kevesebb okoskodással is ki lehet borítani, és biztos vagyok benne, hogy ő maga is felismerte a hátsó szándékot a kérdés mögött, de azért belemegy a játékba. Mutassatok nekem egy adópénzt. Azok odavittek neki egy dénárt. Jézus megkérdezte tőlük, kié ez a kép és ez a felirat? A császári felelték. Jézus erre kijelentette, adjátok meg tehát a császárnak, ami a császári, és az Istennek, ami az Istené. Amikor ezt meghallották, elcsodálkoztak, ott hagyták őt, és eltávoztak. Őszintén szólva nem tudom, mint csodálkoztak. Ez a visszanyala fagyi tankönyvi példája lehetne. Saját maguknak kell beismerniük, hogy nincs igazuk, és veszítettek. Na de, egy kicsit eltértünk a királyi mennyegzőtől, viszont azt gondolom szükség volt rá, hogy jobban megértsük azt. Szerintem a hallgatóság is sejthette, még ha beismerni nem is akarták, hogy a mesében szereplő király az ugyebár Jézus. A fontos emberek, akiket pedig meghívott a partiba, azok ugyebár ők lennének. De annyira fontosak, hogy még a királynál is fontosabbak. És nem szégyelnek olyan átlátszó kifogásokat felvonultatni, hogy nem csak megmosolyogtató, de egyenesen nevetséges az egész helyzet. Ki tenne ilyet? Megpróbálom érthetőbben felvázolni a helyzetet. A meghívóra az van írva, hogy ingyen kaja. Senkit nem vetek meg, ha számára ez egy kellemes hívó szó, még hogyha a maga a kaja szó egy kicsit rosszul is cseng. Úgyhogy megpróbálom átfogalmazni egy kicsit. Együtt ehetsz a királlyal. Mert ez a lakoma nem csak az ételről szól. Az étel kellemes a testnek. Az, hogy kaptam meghívót, kellemes az önérzetemnek. De az, hogy a királlyal olyan közeli kapcsolatban lehetek, hogy meghívjon, az megfizethetetlen. És ne beszéljünk mellé, most egyértelműen Isten közelségére gondolok, és nem az úrvacsorára, hanem a mennyei találkozásra. Ez az egész könyv azért íródott, mert a mennyei király szeretne veled találkozni. Ezer oldalas meghívó, aminek minden oldala arról szól, hogy gyere. Persze tedd ezt, tedd azt, az is benne van. De a király maga hívott meg. Még jó, hogy felkészülök a találkozásra, mert már attól különlegesnek érzem magam, hogy egyáltalán szólt hozzám, sőt, hogy tud rólam. És a Szentírásban rengetegszer le van írva, hogy tud rólad, ismer téged, név szerint. És nem a csonkabonkák közé számít be, hanem a személyesen meghívottak közé, akiket már az első körben megszólít. Hát eszedbe se jusson nemet mondani. A Jelenések könyvében azt írja János, boldogok, akik hivatalosak a bárány mennyegzőjének vacsorájára. Boldog lehetsz, hogy meg vagy hívva. Hivatalos vagy, nem csak B opció. Isten ott akar látni az asztalnál, szépen felöltözve, felkészülve, arra várva, hogy kezdődjön az igazi ünnepség, ami nem földi keretek közé szorított fogadás, hanem a mindenség Ura személyesen gondoskodik arról, hogy semmiben ne legyen hiánya senkinek. Ne utasítsd vissza, testvérem, és ne keresd a kifogásokat, mert ez életed legfontosabb eseménye. Minden más csak azért van, hogy ott lehess. Ha megkaptad a meghívót, onnantól semmi sem lehet olyan fontos, mint hogy megjelenj a vacsorán. Amen.